Szeretettel köszöntelek benneteket, május ifjúság Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntjük Csere Mátyás lelkipásztor testvérünket, aki Pasavétről érkezett közénk, és hálás a szívünk, hogy együtt szolgálhatunk, és együtt lehetünk mai estén. Mai Isten tiszteletünk témája a kíváncsiságról fog szólni. Áldott ige hirdetést és ige hallgatást, és azt követő beszélgetést kívánok.
Atyám, köszönöm neked, hogy elkészítetted ezt az alkalmat, és olyan, hogy egyre többen lettünk így a végére. Köszönjük, hogy újraadtál nekünk témát, és olyan fontos tényleg, hogy a kíváncsiság benne legyen az életünkben. Kérünk téged arra, hogy a mai alkalomra is kíváncsiak legyünk, és így legyen az egész életünk, hogy szintelen keressük, hogy mi az, amit tervezel számunkra. Kérünk téged arra, hogy megállt a mostani igehirdetést, és ott legyen Csere Mátyás szívével, és szólj a mi szívünkhöz is. Kérünk téged arra, hogy áld meg a beszélgetéseinket. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Sokakat ismerek, talán a többséggel már találkoztunk itt vagy ott, például a tavalyi táborban némelyekkel. Térjünk a mai témánkra. Mire vagytok kíváncsiak? Azt hiszem, valami ilyesmi a cím. És mielőtt ezt kicsit részletesebben megbeszélnénk, szeretnék kérni három bátor önként jelentkezőt. Nem lesz nehéz, és nem lesz cikis a helyzet, hogy nyugodtan gyertek. Ezt őszintén mondom. Hozzatok magatoknak székeket, legyetek szívesek, még kettőt. Foglaltok helyet. Másik három önként jelentkezőt is kérdezik. Erre az oldalra. Két széket tudtok még hozni? Itt a... Talán itt jó lesz szerintem. A zsinóra, hogyha vigyáztok. Először is mindenkinek mondom, egy bírósági tárgyaláson vagyunk. Nem is akármilyen bíróság, hanem másodfokú. Már az elsőfokú ítélet megszületett, és a vádlottat tovább küldték másodfokú tárgyalásra. Ennek leszünk most mi a tanúi. Ti vagytok a védők, és ti vagytok az ügyészek, vagyis a vádlók, és első fokon megszületett az ítélet, az elítélt most nem lehet jelen más elfoglaltsága miatt. Úgy hívják az illetőt, hogy Éva. És az első fokú ítélet pedig úgy hangzott, hogy bűnösnek találták, és elítélték őt kíváncsiság bűnében. Ti képviselitek a vádat, ti képviselitek a védelmet. Kap mindkét társaság néhány percet, csak mondjuk kettőt vagy hármat, megbeszélni a stratégiátokat, és utána ebben a sorrendben megszólalhattok majd, és bizonyítanatok kell a vádat, illetve a védelmet, és majd fogunk jutni valamire. Itt ül az esküdtszék. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből az egészből. Úgyhogy rajta, dugjátok össze a fejeteket. Próbáljuk meg, aztán menet közben még alakul a dolog. Szeretném felkérni a másodfokú tárgyaláson a vád képviselőit, hogy ismertessék a váddal kapcsolatos álláspontjukat. A vád és az eddigi ítélet az volt, hogy az elítélt bűnösnek találtatott kíváncsiságban. Tessék.
Hát ugye a kíváncsiság magában nem bűn, de ebben az esetben a kíváncsiságból fakadtak a különböző dolgok. Elsősorban egy parancs megtagadás, és ebből elég súlyos következmények lettek. És az is a bűne neki, hogy egyből önfejűleg kezdett el döntögetni, és nem azt kérdezte meg, akitől megkapta azt a parancsot, amit megszegett. Másodszorban egy lopás is történt, megint csak a kíváncsiságban, ugye az almát sikerült onnan ellopni. És harmadsorban meg bűntársakat is szerzett magának, nevezetesen Ádámot, és őt is belerángatta ebbe a bűncselekménybe, úgyhogy szerintünk bűnös.
Köszönjük szépen, akkor a védelemé a szó.
Hát, válaszolva a vádra, először is nem lopásért, és nem... Mi volt még? És nem bűntár szerzésért, meg hasonló kérlettel ítélve, hanem kíváncsiságért. És és tudtunk a törvénykönyvben nincsen olyan törvény, mely szerint kíváncsiságért el lehetne bárkit is ítélni.
Ezért került másodfokra
a valóban ezért került másodfokra. Van-e erre valami válasza a vád képviselőjének? Csak ugyan maradjunk a kíváncsiság vágyánál. Teljesen mindegy, hogy kik hozták az ítéletet első fokon, nem biztos, hogy igazuk volt. Ők a kíváncsisággal vádolták ezt az Éva nevű elkövetőt. Felolvasnék a vádiratból. Az elkövető úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet. Meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Eddig ez volt a lényeges rész. Van-e valami válaszatok a védelemre?
Hát, hogy én is megtagadtam a parancsot. Uh-huh. És hiába a kíváncsiság az magában nem bűn. De abból, hogyha bűncselekmény fakad, akkor elítélendő.
Úgy értsük ezt, most az esküdtség nevében is kérdezem, úgy értsük ezt, hogy rossz irányba engedte kibontakozni a kíváncsiságát?
Igen.
Uh-huh. Van erre valami válasz?
Folytatnám az előző bemenetet, miszerint az első szinten nem vették figyelembe azt, hogy mi lett a vég kifejlete a kíváncsiságnak. Pusztán a kíváncsiság az, ami minket most érdekel.
A másik dolog, hogy miért nem lehet elítélni a vádlottat. A kíváncsiság az egy természetes biológiai folyamat.
Igen, de
és a vegetatív idegrendszer miatt nem tudod megállni azt, hogy ne legyél kíváncsi. Azt meg tudod állni, hogy mondjuk ott az a gitár, én nem akarom ellopni, de attól még ugyanúgy, hogy úgymond vágysz arra, hogy játszhass vele.
De a gondolat is bűn.
Igen, ez így van, hogy a gondolat nem is lehet.
Bocsánat, a törvénykönyvből tudna idézni a vád képviselője ehhez? Szabadon is lehet.
Benne van, ugye a törvénykönyvben benne van az, hogy ne kívánd, ami a semmit, amit a te fele barátod.
Én. Hányadik paragrafus? Tizedik, pontosan tizedik. Így van.
Megjegyzés, ami egy fán van, az mióta másé?
Isteni. És ugyanaz
a... Lezárt terület.
De eljött az a vágkod is, hogy magát tedett nem sértésük. És hogyha... Tehát, hogy magában azt fejezi ki a kísértés, hogy egy látadás az ellen, amit kapott egy utasítást. És hogyha...
De mi mondjuk a kíváncsiságot ítéljük el, nem azt, hogy elvette az a gyümölcsöt, vagy mi is az, és megette, és utána kikerült az édenkertből,
hanem... Csak a gondolatról beszélek, meg tehát magáról a kíváncsiságról, hogy az magában egy látadás. És az viszont...
Nem, önmagában nem látadás, én úgy gondolom. Méghozzá azért nem, mert hogyha mondjuk kíváncsi vagy egy könyvre, akkor nem lázadsz, hogy én azért is elolvasom,
hanem olyan valamire vagy kíváncsi, amit tiltanak.
De...
Kíváncsi nyugodtan lehet.
Kíváncsi ettől még nyugodtan lehet.
Pont azért kíváncsi, mert tiltja.
Igen, pontosan.
Egy kisgyerek is. Kíváncsi ennyi körülmény a vádlottnak?
Nem kíváncsi.
A kíváncsi ténye?
Nem.
Gondolja meg a védelem, hogy mit mond, mert a bíróság is rágyalásnak. Igen.
Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ama bizonyos nem csak törvénykönyvként, hanem egyéb mennyei üzeneteket is közvetítő könyvben azt a következtetést lehet levonni, hogyha valaki elkötelezett az Úrnak, az nem csak a tetteit, hanem már a szívét is formálja akkor az Úr. És egy bizonyos történelmi személy, név szerint Luther Márton, néhány évszázaddal ezelőtt mondott olyat, hogy azt nem akadályozhatja meg senki, hogy a malár erre tűnik a fejé felett, de azt, hogy fészket rakjon a fejében, a fején, vagy azt igen, és így van a gondolatokkal is, hogy egy pillanatra átvillan a kíváncsiság valakinek, az nem, de az, hogy Éva kívánsága tetlegességig fajult. Abban benne van az, hogy magának a kíváncsiságnak hosszabban tetlegedett magába, továbbá, hogy kommunikációba lépett a sátánnal.
Elnézést kérek, ez már következmény.
Nem. De jelen esetben a kíváncsiságról van szó, és az, hogy a kíváncsiság után mi történt, az a vádban nem, nincsen megemlítve. Másodrészről, mint meg lett említve, külső befolyás alatt is állt. Nem csak saját gondolata miatt történt az később, ami történt, harmadrészt, pedig ameddig a kíváncsiság nem fajult tetlegességi, és itt kiemelném, hogy megint nincs szó arról, hogy mi történt később. Tehát amíg a kíváncsiság nem fajult tetlegességig, addig nem elítélhető.
Jó. Szeretném megkérdezni mind a két csoportot, a védelem és a vád képviselőiből a közös bizottságot, akár ha így nevezhetjük. Mi a javaslatuk a váddal kapcsolatban? Az első fokú vád lehet, hogy nem helyes. Lehet, hogy módosíthatnánk rajta. Milyen javaslatotok?
Módosítani.
Igen, halljunk először.
Szerintem módosítsunk rajta, de a kíváncsiság magában ne legyen elvesztő.
Tehát módosítsuk a vádiratot. Aha. Védelem?
Hát van egy ígérvelés, hiszen írva, amit győzelmet adott az ítélet felett. Hát szerint... Rövénykében megvan.
Ez igaz, de maradjunk a tárgynál szorosabban.
Hát, módosítsunk.
Hogyan?
Hát mindenképpen elítés.
Jó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy lezárni nem fogjuk tudni. Köszönöm szépen a munkátokat. Helyre mehettek. Tényleg örülök az aktivitásokoknak és az ötleteiteknek. És nem állítom, hogy ez könnyű feladat volt, és lehet, hogy egy kicsit jogosan haragudhattok is rám, hogy mit dobtam be. Én azt hiszem, hogy egy olyan vádat dobtam be, ami, ha úgy veszük, mondhatjuk, hogy egy elsőfokú bíróság valóban ebben ítélte el Évát. Sokan nem hívő emberek, Bibliát jól nem ismerő emberek a köztudatban, valahogy úgy gondolkoznak erről a történetről, már kíváncsinak lenni is bűn. Ők használták az eszüket, így gondolkozik sok nem hívő ember, sok értelmes ember is, használták a megismerésre kapott hajlamukat, a tudás fájáról akartak enni, és ez bűn Isten szemében. És sokan itt csukják be a Bibliát, és itt fordulnak el, illetve nem jól fogalmazok, mert hogyha így gondolkodnak, akkor könnyen lehet, hogy ki se nyitották a Bibliát. Ugyanis a Bibliában nem az van, hogy Évának a kíváncsisága lett volna bűn, hanem valóban, ahogy itt többektől is hallottuk nagyon jó megfogalmazásokban, ahova vezette őt a kíváncsisága, az engedetlensége volt a bűn, semmi esetre sem a kíváncsisága, és talán azért volt értelme mégis ennek a játéknak, mert sokan nem tesznek különbséget a kettő között. Mi most azért vagyunk itt, hogy különbséget tegyünk ezek között a dolgok között, hogy gondolkozzunk úgy a veszélyes és felelősségteljes és sokszor egyáltalán nem egyszerű kérdéseiről, ami szellemünk vonzásainak, érdeklődésünknek, kíváncsiságunknak. Szóval gondolkozzunk úgy ezekről a kérdésekről, hogy hogyan lehet ezekkel felelősen élni, mint Istentől kapott ajándékokkal. Egész biztos, hogy nem ott rontotta el az ember, és nem ott rontotta el Éva, illetve Ádám, hogy ők engedtek a kíváncsiságuknak. Ahhoz, hogy egy kicsit ebbe a témába belelássunk, szeretném először arra irányítani a figyelmünket, hogy a kíváncsiság, mint érdeklődés, mint emberi sajátosság, az Isten képűségünknek, az Istentől kapott teremtettségünknek a része. Az, hogyha valaki érdeklődik, hogyha vonzák őt dolgok, és még nem ismert dolgok, tehát hogyha másképp fogalmazva elindulok egy irányba, merre nem tudom még pontosan, hogy mit fogok találni, ez az elindulás, ez nem bűn. ez a teremtettségünk része, és ez a teremtettségünk csodái közé tartozik. És úgy is fogalmazhatnék, hogy az Isten képűségünkhöz tartozik, és lehet, hogy ez egy szokatlan megfogalmazás, de Isten egy érdeklődő Isten, aki az embert a saját képére teremtette, ő maga egy érdeklődő Isten. Szeretnék csak szemezgetni egy kicsit a Bibliából ehhez, egy-két helyről kerestem ehhez igéket, és nyilván nem abban az értelemben érdeklődő Isten, hogy szeretné ő is megismerni, amit nem tud. Ő mindent tud, mégis a Biblia úgy mutatja be, hogy szellemileg aktív, a dolgokról véleménye van, tud a dolgokról, és érdeklik a dolgok. Egész egyszerűen így beszél ő róla sok helyen a Biblia. Így ír róla például a 104. Zsoltár. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a tethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Isten egy számunkra talán szokatlan módon fogalmaz ez a Zsoltár, egy olyan érdeklődő Isten, aki gyönyörködik, sőt, e szerint a nagyon régi megfogalmazás szerint játszik. Vagyis talán úgy fogalmazhatnánk, hogy önmagáért való szellemi tevékenységet folytat az ő teremtményeivel, a sokféle teremtményével. Aztán érdeklődő Isten még egy másik szempontból, amit szintén lehet, hogy ritkán szoktunk idézni. Ez a Malakiás könyvében van, 3.16. Amikor tanakodnak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iraték ő előtte azokról, akik félik az Urat. Az Úr figyelt és hallgatott. Milyen érdekes. Persze, az Úr tudja előre, ezer évre, meg akárhány ezer évre előre, hogy én most a következő percben mit fogok mondani. Ez neki nem probléma. Mégis a Biblia így mutatja be, hogy az Úr figyelt és hallgatott, egy érdeklődő Isten, aki minket teremtett. Aztán Ezékiel 34, amit lehet, hogy jól ismerünk sokan, úgy kezdődik, hogy tévejget nyájam minden hegyen és minden halmom, és tudjuk az ottani leírásból, hogy szétszóródott az Isten nyája. És figyeljünk arra, hogy mi következik. Így szól az Úr, íme én magam keresem meg nyájamat, magam tudakozódom utána. És folytatja, és miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélet juhai között, úgy tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak. Ez a Károli fordítás szerint volt, az új fordítás gondoskodásnak fordítja, egy kicsit elveszi az élét ennek, de Istennek ez az érdeklődő, mindenképpen megismerni akaró, és olyan fajta gondoskodó szeretete van benne ebben a példázatban is, hogy őt a mi kicsi kérdéseink, a mi elveszettségünk, ami nem vonzó, vagy nem szép állapotaink ugyanúgy érdeklik, és akar ezekkel foglalkozni. Egy érdeklődő Isten teremtett minket. És idézhetnénk még sok más igét, inkább nézzük meg az embert. Mi lett ebből az érdeklődőnek, kíváncsinak teremtett emberből? Még ide tartozik, azt hiszem, lehet, hogy ismeritek, vagy hallottátok, a görög szövegben az ember úgy hangzik, hogy antróposz. Azt jelenti ez a szó összetétel, az etimológiája, hogy anó atrein, tehát előre nézni. Vagy ugyanígy hangzik görögül az is, hogy fölfelé nézni. Az ember az a lény, a görögök szóalkotása, bölcsessége szerint, aki előre néz. Vagy más értelmezésben, aki fölfelé néz. Lehet, hogy ez egyszerűen egy testi, egy biológiai megfigyelés. A nyúl szeme a feje két oldalán van, és azt is tökéletesen látja, ami a háta mögött mozog. Az ember szeme eléggé elő van, és arra való, hogy előre nézzünk, és lássuk azt, amit a fejünkbe vettünk, és amire koncentrálunk. De azt hiszem, ez nem csak biológiai megfigyelés, hanem jóval többennél. Az ember az, aki kiválaszthatja az ő tudatos céljait, és akit a vonzások, a szellemében élő vonzások, kitűzött célok, kíváncsiságok irányítanak és mozdítanak előre. És talán ilyen értelemben aztán lehet innen tovább menni, és nagyon tartalmas nekünk ez a szó összetétel, hogy előre néző, illetve fölfelé néző. Az emberségünkhöz tartozik, és egy kicsit hadd beszéljek arról is, hogy hogyan illik ebbe a sorozatba. Ugye az érzelmekről szól a sorozatotok, és nekem az volt az egyik nagy problémám készülés közben, minél inkább előre haladtam ebben a témában, annál inkább kezdtem kétségbe vonni, hogy valóban az érzelmek közben, az érzelmek sorozatában kellene a kíváncsiságról beszélni. Hiszen, ahogy itt a tárgyaláson is kitűnt, csupa ilyenekkel érveltünk, hogy miért döntött így, miért engedett, miért szerzett még cinkostársat, az már rég nem a kíváncsisághoz tartozik szorosan, de ahol elindul, ahogy nem is tudnám talán szabatosan megfogalmazni, hogy mi vonz engem abban a dologban, ahova elmegyek, vagy aminek utána nézek, vagy amire az interneten rákeresek, ilyen értelemben a vonzás, a mágnes hatás, az egy öntudatlan szinten alakul ki az emberben. Egy hajtóerő, ami kíváncsiságunk, és Isten ennek is szánta. Nem feltétlen tudom az okát, a gyökerét, később válik a feladatommá az, hogy kontrolláljam, és hogy egyre tudatosabb legyen a számomra. A Bibliában az ember vágyakozására, sóvárgására, illetve ennek a területére leggyakrabban a nefes, a lélek szót használja az Ószövetség. És mellette a léb, vagyis a szív, inkább az akarati, inkább az odaszánás területét jelenti. És gondoljunk arra, hogy akkor hova soroljuk be, melyiknek a területére tartozik a kíváncsiságunk, az érdeklődésünk. Lélek, vágyakozás, sóvárgás, vagy inkább értelem, akarat, odaszánás. Én azt hiszem, hogy nem biztos, hogy el tudjuk ezt ma este dönteni, de maradjunk az 5 Mózes 6-nál. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes nefesedből, teljes lelkedből, teljes lébedből, teljes szívedből, és teljes erődből. Azt hiszem, mindegy, hogy hova soroljuk, és a ma esti témánk, mint ahogy az összes többi ilyen este is arról szól, hogy nekem, hogyha a kíváncsiságomról, vonzásaimról, érdeklődésemről gondolkozom, akkor is ez legyen a célom. Hogyan szerethetem az Urat a kíváncsiságom megélésén keresztül? Mondtam, hogy a teremtettségünkhöz tartozik. Ezt még nem tudom megállni. Éppen a ti lelkipásztorokattól, Vég Tamástól hallottam évekkel ezelőtt egy kis szösszenetet, hogyha jól emlékszem, akkor egy illusztrált énekeskönyvet készített, lehet, hogy éppen közületek valaki, lehet, hogy ti jobban ismeritek, mint én. Mindenesetre mesélt egy énekéről ennek az énekeskönyvnek, soronként volt illusztrálva, és az 512. éneknek van egy ilyen sora, kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Egy kölyök macska volt azon az oldalon, aki éppen hatalmas kerek szemekkel egy madarat figyelt. Kinek szavát lesem. Mindennyian magunk elé képzeljük ezt a képet, és mellé képzelhetünk egy ilyen képet. Azt hiszem, én elég jól meg tudom mutatni a másik végletet. Melyik az emberibb? Most független attól, hogy éppen macskáról beszéltem, nyilvánvalóan az az emberibb, és nyugodtan fogalmazzunk a Biblia gondolatvilágában, az dicsőíti inkább Istent, hogyha vannak dolgok, amiket képesek vagyok így lesni, kb. Úgy, mint a kölyök macska, aki ott feszíti az izmait az egérjük előtt, vagy a mászóbogár előtt, és bármelyik pillanatban kész ráugrani. Kinek szavát lesem. Tehát eddig úgy tűnhetett, hogy az Istentől kapott érzelemvilágunkban, meg akarati világunkban, az Istentől kapott teremtettségünkben egy jó dolog a kíváncsiság, az érdeklődés. Miért tűnik úgy mégis, akár, hogyha most idejöttetek, érdekes lenne megszámolni egyszer, hogy hány hirdetést, hány óriás plakátot láttunk, amíg idejöttünk, miért tűnik úgy, hogy számtalan oldalról vissza akarnak élni ezzel a mi adottságunkkal. És ne csak másokat vádoljunk, számtalan alkalommal mi is visszaélünk ezzel az adottságunkkal, illetve nem jól élünk vele. Miért lehet az téma, akár itt bevezetésül is, hogy az egyik lépcső Éva számára a bűnben, az Istentől való elszakadásban éppen az ő kíváncsisága volt, az, hogy vonzotta az a fa, elkezdett foglalkozni a gondolattal, jó volna enni róla, meg hát okossá tesz, az éppen most mondta a kígyó, és akkor evett. Van olyan, hogy torz, hogy rossz helyen van és rossz irányba mutat a mi kíváncsiságunk? Én azt hiszem, hogy természetesen igen. A Biblia alapján a bűn esetben torzult a kíváncsiságunk. Egy kis etimológia. Kíván, kíváncsi. Nyelvészek kedvéért es mozzanatos igeképző, afrikanizálódva, tehát kíváncs plusz az a csés változat, az afrikanizált változat, és ugyanannak a szónak a mintájára, mint hogy kap, kapzsi, tömzsi, kíván, kíváncsi, illetve érdek, érdeklődés, érdeklődik. Tehát a mi kívánságainkról és a mi érdekeinkről van szó. Mi történt a mi kívánságainkkal és a mi érdekeinkkel? Hogyha ezt tudjuk, akkor lesz a számunkra világos, hogy mi történt a mi kíváncsiságunkkal is. Talán ismeritek azt a sort egy Jeszenyim versből, lehet, hogy leginkább a kaláka megzenésítés miatt ismerhetik sokan. A kamasz szél titkokat estve emelinti a nyír ropolyát. Ez egy kamasztól, főleg, hogyha az illető szél, akkor még egészen elfogadható. Ropolya, ugye tudjuk, alsó szoknya. Van egy csomó alapvető belénk kódolt kívánság, vágyunk dolgokra, amik nekünk szükségletek, vágyunk az intimitásra, vágyunk egymásra, fiatalok különösen nagy erővel, és a kamasz szél kíváncsian titkokat esdve emelinti a nyírfának az alsó szoknyáját. Hát, hogyha meglátott valamit, amire nagyon kíváncsi, hogyha a szél kamasz, és főleg szél, akkor ez még valamennyire elfogadható. Majd fogunk beszélni arról, hogy miért nem és mikor nem. A kívánságaink, a szükségleteink, az érdekeink mozgatják a kíváncsiságunkat. És nem akarom nagyon hosszasan még ezt ecsetelni. A teremtési rendben az ember legfontosabb szükségletei, érdekei az Isten kezében vannak. Isten tudja nekik mindazt elkészíteni, amire ő nekik szükségük van. A teremtéskor is adta Isten az érdekeim megismerésére azokban való tudatos átlátásra és előrejutásra való érdeklődést, a kívánságaimra vonatkozó kíváncsiságot, hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy annyi állatot elnevezni, a dolgokat néven nevezni, amit Isten az emberre bízott, oda vitte Ádámhoz, hogy lássa, minek nevezi. Ehhez kellett az az érdeklődés, hogy én meg akarom különböztetni, meg akarom jegyezni a jegyeit, kíváncsi vagyok rá, hogy mi ennek a lényege, és a lényege szerint nevezem el. Kellett és szükség volt rá, és a probléma ott történik a kíváncsisággal, a kívánsággal, amikor az ember érdekei, a kívánsága tárgya torzul el Istentől elszakadva. És ez az, amit láthatunk akár, hogyha körülnézünk. A sátán rombolása pontosan így működik. Az érdekeimet, a kívánságom tárgyát a reálisból, a valódiból, a tényleg nekem megfelelőből áttenni az irreálisba, az illúzióba, a haszontalamba. Az ember azt hiszi, hogy a valóságot próbálja megismerni, és könnyen lehet, és néha egy élet végére derül csak ki, hogy mégiscsak főleg a hiába valósággal töltötte az életét. Kellene neki a valóság, arra vonatkoznak a vonzásai, ő úgy hiszi, és lehet, hogy hiába valóságban tölti az életét. Prédikátor könyvében gyakran láthatjuk, olvashatjuk ezt a fogalmat. Néhány példát hadd mondjak erre. Gyűjtő szenvedély. Azt hiszem, hogy természetes állapot mindenkinek a fejlődésében. Meg kell azzal birkózni pszichikailag, hogy nekem szükségem van dolgokra, és ki kell ezt élni valamilyen szinten mindenkinek talán. De hogyha úgy marad, hogyha a fejlődés későbbi lépcsőfokain átvált abba, hogy gyűjtöm a kocsikat, a pénzt, az állásokat, a hatalmat, és így tovább, és marad ezen a szinten, akkor elérte ennek a világnak a lelkülete, a szellemisége, vagyis e világ ura azt a hatást, hogy az én eredetileg valós és reális szükségleteim eltorzulva, felnagyítva, egyensúly felborulva átkerülnek az irreálisba. És ugyanígy van a kíváncsiságainkkal is. Az előbb említettem a nemi érdeklődést. Valóban Istentől adott szükségletünk. Mégis miért van az, hogy betegesen uralni tud akár felnőtt embereket, és éppen a kíváncsiságon, az érdeklődésen keresztül? Azért, mert átkerültek a mi úgynevezett szükségleteink a valósból, az irreálisba, az illúzióba. Intimitás igény, egy másik ezzel rokon. Miért van olyan hatalmas nagy sikere nem csak a színes plegykalapoknak, hanem például a tévében az ugyanilyen filozófiára épülő kukkolósóknak? Miért van olyan nagy sikere azoknak a könyveknek, amik hatalmas betűkkel a címoldalon ezt hirdetik, hogy szeretne ön beletartozni a világ 10 000 leggazdagabb emberébe, eláruljuk a titkot. És így tovább, miért van mindezeknek a legprimitívebbtől a legravaszabbig olyan hatalmas sikere? Azért, mert az emberek igényelnék a valódi titkokat, a valódi intimitást, a valódi közvetlen személyességet, ezért inkább sztárok életében vájkálok, hiszen tálcán szállítják nekem, ezért inkább titkos tudományok iránt is nyitott leszek, és így tovább áttenni a valódi érdekünket, a valódi szükségleteinket az illúzióba. És itt szeretnék kicsit kitérni még valamire, már az előbb valamennyire belekaptam. Létezik még egyfajta nyitottság, ami úgy érzékelhetjük, hogy egyre inkább elhatalmasodik körülöttünk. Nyitottság a láthatatlan világra. Ez is a kíváncsiságot ragadja meg bennünk, illetve nagyon sokakban, és pedagógus ismerőseim mesélik, hogy egyre ijesztőbben, egyre inkább a kisgyerekek között is, a láthatatlan világ, a dolgok mögötti természet fölötti, amire nyitottak vagyunk megint csak a teremtettségünkből adódóan. Aki igazán ember, aki nem állati szinten akar élni, hanem emberi szinten, az nyitott arra, hogy mi van a látható, megfogható dolgok mögött. Miért alakulnak úgy a dolgok, ahogy van-e valami mögöttes igazság, valami titok. És ez a fogékonyságunk, amiről Isten világosan beszél, hogy egyetlen egy dologra való, egyetlen egy irányba lehet ezen az úton elindulni, az Isten felé, és aki más irányba keresgél, az nagyon rossz helyen fog kikötni. Hadd olvassam csak az egyik ilyen figyelmeztetést, amit Isten a szeretet népének mond. Ézsaiás 8:19. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok halott idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek. A halottakhoz kell fordulni az élő helyett. Károli így mondja, hogy hát nem Istenétől tudakozódik-e a nép. A törvényre és intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. És érdekes, hogy így folytatódik ezután. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban, ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét, fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. Úgy tűnik, hogy összefüggés van az első két mondat és az utolsó két mondat között. Kíváncsi a nép arra, ami ott van a szeme előtt, mint lehetőség, jövendőmondók, halott idézők, olyanok, akik azt kínálják az akkori kornak megfelelően, amit az előbb én is idéztem, eláruljuk önnek a titkot, beavatjuk önt abba, amit csak kevesen tudnak, és azt mondja Isten, hogy erre az útra rálépni tilos és életveszélyes. És szomorúan bolyong a nép az országban, látszólag nem lehetne összefüggés, de Isten szerint mégis van. A nyomor, a homály, a sötétség következik arra a népre, aki rálépett erre az útra. Azt hiszem, hogy megint csak körülnézhetünk magunk körül. Tehát látjuk, hogy mennyire komoly dolog Istennél a mi szükségleteinkre, kívánságainkra építve az, hogy hogyan állunk ezekhez, hogyan akarunk közeledni ezekhez, a kíváncsiságnak a témája. És csak zárójelben jegyzem meg még ehhez, talán a beszélgetésben is érdemes lesz majd még kitérni, ezt ti majd eldöntitek. Annyira vonzóan tudják kínálni mostanában ezt az utat, akár egyetemi tanáraink között is körülnézhetünk, akár a mindenki által tárolt nagy nevek között is körülnézhetünk, és azt látjuk, hogy a magyar értelmiségből igen sokan, akik tényleg keresik azt a bizonyos mögöttes igazságot, akik tényleg nem csak az anyagi, megfogható világot szeretnék vizsgálni, tehát a valódi értelmiségről beszélek, közülük is, bocsánat, hogy ilyen sarkítva fogalmazok, de egyre inkább így látom, aki nem jut el ezzel a fajta nyitottságával az élő Istenhez, Jézus Krisztuson keresztül, úgy, ahogy itt olvassuk a Bibliában, az előbb-utóbb eljut a másik oldalra. És ez nagyon keményen hangzik, de a valóság is ugyanilyen kemény. Előbb-utóbb egyikről és másikról is az derül ki, hogy az ezotériában van benne így vagy úgy titkos régi keleti filozófiák, ős magyar vallás, mit tudom én, kutya, füle, farka, előbb-utóbb eljutnak abba a világba, amiből már nagyon nehezen van visszaút, és ami szereti elrejteni magát, és szereti vonzónak beállítani magát. Azt hiszem, hogy jó, ha megjegyezzük az előbbi figyelmeztetést, hogyan akar élni a nép az országban, azon is múlik, hogy merre felé keresgél. És most lépjünk tovább, ugyanezen a témán belül. Van még egy vonatkozása, ami kíváncsiságunknak, ami lehet, hogy sokkal inkább rólunk szól, mint az előző, vagy az előzők. Én azt hiszem, hogy tipikusan a mi élethelyzetünk az, tehát budapesti értelmes, nyitott, érdeklődő, jóeszű fiatalok, akiket egyre inkább ér az információnak, az ingereknek a hatalmas mennyisége, ami naponta zuhog ránk. Exponenciálisan nő ezeknek az ingereknek a száma. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy egyre nehezebb például nyugodtan, normálisan végignézni este egy tévéfilmet. Mert automatikusan kapcsolgatunk, és van, amikor egyszerre három filmet nézünk, mert megszoktuk, hogy annyi az információ, és olyan gyorsan kell földolgozni. És nem is beszélve arról, hogy mennyi mindenre lehet rákeresni, mennyi mindent lehet letölteni, például ezeket az Isten tiszteleteket is, de még azon kívül nagyon sokat máshonnan is. Mennyi minden helyen lehet ott lenni, elmenni, abba is belekóstolni, itt is valami jót és tartalmasat, szépet keresni. És ez a mi budapesti fiatal életünk, azt hiszem tipikusan ilyen lett, hogy benne vagyunk ebben a mókuskerékben, és valóban hangsúlyozom, hogy jó dolgok közül találhatunk nagyon sokat. És én a saját életemben láttam, illetve látom, hogy gyakran megkísért az a hozzáállás, hogyha nem vagyok ott, nem használom ki ezt vagy azt a hirdetett jó lehetőséget, akkor van bennem egy veszteségérzés, erről is lemaradtam, ezt se tudtam elég ügyesen megszervezni, kár, hogy nem jutottam el oda, vagy nem sikerült megszereznem, és egyre inkább sodor minket ennek a mókuskeréknek a lendülete, a kíváncsiságunkon, az érdeklődésünkön, az egészséges dolgokra irányuló érdeklődésünkön keresztül. Tehát azt látjuk, hogy talán kézben kéne tartani még a jó irányú érdeklődésünket is. Ez megint egy felvetett téma majd a beszélgetésekre. Én arra jutottam, hogy lehet, hogy ilyen szemmel kéne olvasni a 7. napra vonatkozó parancsolatot is. És nyilván nem csak a vasárnapra gondolunk ilyenkor. Isten azt mondja, hogy szenteld meg a nyugalom napját az életedben. Szenteld meg a nyugalom idejét, ne is csak feltétlen vasárnap. És ott azt olvassuk, hogy nyugodj meg minden munkádban, és zárójelben talán nem szentségtörés, hogyha oda gondoljuk emellé a mi fiatal életünkre nézve, és nyugodj meg egy kicsit a kihasznált jó lehetőségeidben, letöltésekben, stb. Sorolhatnám, mert ugyanúgy hajszol minket, mint egy rabszolgahajcsár, mint adott esetben néha a főnökünk vagy a munkahelyünk elvárásai, a kíváncsiságunk is. És akkor ezek után szeretném felolvasni ezt, amit tulajdonképpen vehetünk alapigének is, bár nem az elején olvastam. Filippi beliekhez írt levelet keressük meg. Filippi 4:8-9. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. És itt, amit ezelőtt találnánk, hogyha hosszabban olvastam volna, Pál a kedves Filippi gyülekezetének arról ír, hogy hogyan formálhatják a saját gondolkodásukat, beállítottságukat. Számtalanszor ír ebben a levélben, aztán összesen 15-ször az örömről. Örüljetek mindenkor. Meg is ismétli. Ugyanazt írni nektek, én nem szégyellem, engem nem fáraszt. Nektek viszont jó, hogyha végre megszívlelitek. Örüljetek, aztán ír itt az előtte levő mondatokban az aggodalmaskodásról, hogy ne az aggodalmaskodás uralja a gondolatvilágunkat. És így fejezi be, meglehetősen általános és nyitott értelemben, azért olvastunk itt ilyen általános fogalmakat, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, nemes, dicséretes, különféle fordítások vannak, azokról gondolkodj, azokat vedd figyelembe, tehát úgy mondhatnánk, hogy mi legyen az input a gondolatvilágunkban. Mi legyen az, amit beengedünk, amiből táplálkozunk, ami tudjuk, hogy ott bent lesz. Mi legyen az input. És azt írja Pál, hogy ennek a listának alapján legyen egy szűrőtök. Azt vegyétek figyelembe, arról gondolkozzatok, sőt, ha már itt a kívánságról, mint a kíváncsiság alapjáról beszéltem, az előtte levő mondatban az is ott van, hogy a kívánságainkat nekünk szabad összefüggésbe hozni Istennel. Tárjátok fel a kívánságaitokat hálaadással Isten előtt, és Isten békessége fogja megőrizni a szíveteket és a gondolataitokat. És ezen belül olvassuk még a gyakorlati tanácsot, legyen az input számotokra megválogatva. Ez ugyanis egy válogatást jelent, egy felelősséget jelent. A kíváncsiságom elkezd vonzani, eleve úgy születtem, ha egészséges vagyok, úgy bontakoztam ki, és egyre kíváncsibb, egyre érdeklődőbb ember leszek, hogyha nagyjából egészségesen fejlődtem. A kíváncsiságom vonz olyan irányokba, amikről még nem tudom, hogy mit fogok ott találni, de hogyha már kezd kibontakozni, amit találok, akkor vegyem elő a szűrőmet. Azt hiszem, ez is benne van itt ebben az igében, ami igaz, ami tisztességes, amit nem szégyelnék, hogyha valami csoda folytán megjelenne a homlokomon, éppen most mind gondolkozom, milyen irányba indultak a gondolataim, azt vegyétek figyelembe, arról gondolkozzatok. Azt hiszem, hogy ez nem olyan egyértelmű a mi számunkra. Azt hisszük sokszor, hogy majd, hogyha el is követtem azt a bűnt, hogyha bele is keveredtem cselekedetben abba az istentelen vagy rossz dologba, akkor leszek veszélyben, akkor lesz az rossz. Nekem is, meg az engedelmességem szempontjából, meg nyilván körülöttem is bajt okozhatok. De miért ne lehetnék kíváncsi, miért ne szerezhetném be az információkat annyi mindenről? És hallottuk itt az elején a bírósági tárgyaláson is, a 10. paragrafus, bocsánat, a 10. parancsolat feltárja előttünk, hogy az a bűnnek, a rossz útnak a gyökere, hogyha elkezdem kívánni, hogyha engedek annak a vonzásnak, és már látom, hogy nem kellene, hogy nem az enyém, hogy nem az én irányom Isten szerint, de megyek tovább az úton, ez a kívánság. És azt mondja itt a Filippi levél, legyen egy szűrőd, aminek alapján beosztod, és felelősen élsz a kíváncsiságoddal. Kérdés ilyenkor, hogy leszűkül-e a keresztény ember előtt a világ, vagy kitágul. Én azt hiszem, hogy ezt meg is hagyhatnánk a csoportbeszélgetésre, ezt a kérdést. Ide logikusan következik, hogyha van egy szűrőm, hogyha igyekszem e szerint élni, ami igaz, ami nemes, ami jó hírű, ami koherens, ami Isten világával összhangban van, és folytathatnánk akár ezt a sort ennek a szellemének megfelelően, akkor vajon leszűkül a világunk, a lehetőségeink, vagy az is lehet, hogy kitágul? Mi az, ami elvész? Mondhatjuk egy könnyű legyintéssel, hogy ó, hát csak a láncainkat veszíthetjük, ahogy ez annak idején jó sok évtizeddel ezelőtt egy kommunista ideológia volt. Mondhatjuk-e keresztény értelemben, nem is érdekel, csak a láncaimat veszíthetem. Vagy ennél bonyolultabb. És valódi értelemben is nézzük meg majd a beszélgetésben, hogy látjuk a keresztényeket, hogy látjuk magunkat. Leszűkül a világunk, vagy kitágul. És akkor a Biblia szerint mire legyek én kíváncsi? És hogyan élhetek tudatosan a kíváncsiságommal? Én azt hiszem, hogy a Biblia bátorít minket a kíváncsiságra, az érdeklődésre, akár azon a nagyon elemi szinten is kezdhetnénk ezt a felsorolást, hogy Mózes legelteti a pusztában a juhokat, és egyszer csak ég ott valahol egy csipkebokor, és még mindig ég, és már negyed órával ezelőtt is égett, és nem látszik, hogy kisebb lenne a tűz. És Mózes közelebb ment, így olvassuk ott a 2. Mózes legelején, közelebb ment, hogy megnézze ezt a nagy csodát. Lehet, hogy ez volt az első legelemi próba Mózes számára. Van-e benne annyi érdeklődés, hogy észreveszi egyáltalán, mi történik körülötte, és Isten utána szólítja meg, amikor már oda ment, és amikor már észrevette, hogy itt mi folyik. Legyen a kíváncsiságunk, az érdeklődésünk tudatos. Legyen tudatos abból a szempontból is, ahogyan a Jób könyvében most már nem veszem el az időt azzal, hogy idézzek túl sok helyről, de ahogyan számtalanszor olvashatjuk ennek a világnak a szemlélését és mögötte a teremtő dicséretét. Legyen tudatos az, hogy meg akarom ismerni azt, amit valóságnak és amit fontosnak tartok. Aztán látjuk, hogy tudatos még egy szinttel följebb a 119. Zsoltár írójának érdeklődése, sőt egyre fegyelmezettebb érdeklődést láthatunk. Éjjel is a tanításaidból elmélkedem. Bárcsak megérthetném minden parancsodat. Milyen jók nekem. Észreveszi közben, hogy ez az út jó, ezen haladni akarok, és ahhoz bizony munka kell és odaszánás kell. Ki akarom bontakoztatni azt a jót, amit itt találhatok, és táplálni akarja a szellemét ezzel. és legyen a kíváncsiságunk, az érdeklődésünk elkötelezett. Akár láthatjuk, milyen szívesen hallgatta Festus Pált a fogságban, milyen szívesen hallgatta egy ideig Heródes keresztelő Jánost, mert tényleg jó szónokok lehettek, azt hiszem inkább őket kellett volna meghívni, mint ma engem. Szívesen hallgatta meddig? Hát addig, amíg közben nem jött valami fontos politikai érdek. Legyen a mi érdeklődésünk elkötelezett. És még ennél is inkább azt írja Pál az 1 Korintus 10-ben, minden gondolatot foglyul ejtünk a Krisztusnak. Ez pedig egy mérhetetlenül magasabb szint, úgy tudnánk összefoglalni az eddigiek szerint, légy kíváncsi arra, amire érdemes. Legyen olyan szűrőd, ami kiszűri azt, ami neked nem kell, Isten szerint nem kell, mert továbbra is az ő kezében vannak a valódi érdekeink, és emiatt az érdeklődésünk lehet ott. A valódi kívánságainkat vele hozhatjuk összefüggésbe, és emiatt a kíváncsiságunkat is. Továbbra is ő tudja, mi a jó nekünk, és ez akár abban is megnyilvánul, hogy foglyul ejtem a többi gondolatot, mert nem magamat akarom, a szellememet, az okosságomat, a nagyszerűségemet kiélni és kielégíteni mindezzel, hanem arra vágyom, ami valódi szükségletem, és ezért a Krisztus felé. Még egy igét szeretnék olvasni, és már eléggé a végén vagyunk. Nem csak, és nyilván eredetileg elsősorban nem erre a témára vonatkozik, de azt hiszem, hogy jogos és helye van itt is. János 7.37. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Az a probléma, ami bűnös természetünkben eltorzult kíváncsisággal, hogy a szomjúság ereje hajt minket sokszor előre. A kamasz szél, láttuk, hogy mivel próbálkozik, láttuk, hogy a mi kíváncsiságunk, amikor csak mi tudunk róla, és csak szigorúan belül zajlik, akkor mi mindenféle irányokba el akar menni, azért, mert azt hisszük, hogy a szomjúságunk kielégítése a mi legfontosabb elemi ösztönös feladatunk. Nekem kell, engem vonz, rám nehezednek a vágyaim, és ezért az érdeklődésemmel elindulok, és ha már lendületben vagyok, végig is megyek. Ez a mi torz kíváncsiságunk olyan sokszor. És Jézus azt mondja, hogy ne csak fegyelmezni próbáld magad, az nem fog sikerülni, nem az a megoldás. És nem a képmutatás a megoldás. Mutass jó képet az embereknek arról, hogy te mennyire jó dolgokat gyűjtesz, mint kincseket. Nem ezt mondja Jézus. Azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, ha valaki felismerte, hogy szomjazik, hogyha valaki tényleg ott küzdködik a szükségleteivel, azzal, hogy ismernem kellene a valóságot, és nem igazán ismerem a valóságot, hogy meg kellene kapnom mindazt, amitől nem érzem magam egésznek, és milyen elemi erővel vonz ez is engem. Szóval, hogyha valaki szomjazik, akkor lehet Jézushoz menni vízért. És lehet így gondolkozni a vágyainkról, az érdekeinkről, a kívánságunkról, és érdekes módon így fog alakulni az érdeklődésünk, meg a kíváncsiságunk is. Mielőtt beszélgetnénk, még esetleg egy fölvetést mondanék el nektek, hogyha van köztünk agykutató, vagy ez a területhez értő ember, akkor őtől előre is elnézést kérek, a magam módján hoztam csak meg veletek, nemrég hallottam. Azt vizsgálták, hogy kiből lesz a kreatív ember. Az, aki helyén és időben és jó időpontban tudja előhívni a memóriájából azt, ami ötlet, ami információ, és jól tudja felhasználni. A memóriánkkal nincs baj, állítólag abban minden információ megvan, amit valaha tanultunk vagy elraktároztunk, A kérdés az, hogy milyen hatékonyan tudjuk előhívni. Mikor tudjuk használni, és jól felhasználni. És azt kutatták egy kutatásban, hogy mind múlik az, hogy hogyan hívom elő az információt, és azt találták, hogy az elraktározáskor, mintha fölcímkéznénk mindent, ami ért minket, ami bejött, mint input, hogyha már ezt a szót használtam, hogyan címkézzük föl, és itt egy érdekes dologra jöttek rá, amikor fölcímkézem, amikor valamit elrakok a tudatomba, akkor jó, hogyha van egy ehhez való állandó, kiegyensúlyozott és pozitív viszonyulásom. Vagyis, hogyha van egy rendszerem, amin belül kezelem azt, ami engem ér, ami engem érdekelt, és amit elraktározok. És állítólag erre vonatkoztak a kutatási eredményeik, a vallásos embereknek sikerült ez a legjobban. Mondhatnám így leegyszerűsítve, nekik megvolt és kéznél volt az a rendszer, aminek alapján be tudták sorolni, és jól el tudták raktározni. Nem tudom, hogy ez mennyire befejezett kutatás, nyilván nagyon szakszerűtlenül mondtam el a magam módján. Talán ez a kérdés is itt van most a mi számunkra, hogy a világ úgy fogja minket megismerni, mint akik különböznek a többiektől az ő kíváncsiságuk tárgyában, felelősségében, és vajon tudjuk-e ennek a világnak megmutatni azt, hogy Krisztus számunkra a forrás, ő az, akihez mentünk és akinél élővizet találtunk. Mielőtt csoportokban ezekről beszélgetnék, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Te olyan Atya vagy, aki utána jöttél a szétszélett népednek is, akit nagyon érdekel az elveszett, a nyomorúságban levő a kicsi. Köszönjük, Urunk, hogy így találtál meg minket is, és így jössz utánunk most is. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kaptuk a szellemünket és annak a hajtó erőit. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell a tiédnek a bűn fogságában maradni, és ami a szellemünkben tönkrement és eltorzult, azt is eléd vihetjük. Bűnbánattal visszük eléd, Urunk, a sok hiába való gondolatot, érzést, a sok hiába való igyekezetünket, amikor abból indultunk ki, hogy nekem szükségem van valamire, és mindegy, hogy mit gondolsz arról te, én megszerzem. Látod, Urunk, hogy olyan sokszor tékozoltuk az időnket, az egészségünket, a fiatalságunkat, olyan dolgokra, amik szemét és kár te előtted. Köszönjük, Urunk, hogy te kézbe veszed a tiéd szellemét és életét. Ezért szeretnénk eléd vinni a kíváncsiságunkat, az érdeklődésünket. Látod, Urunk, hogy milyen sokszor még a te igéd is olyan a számunkra, mintha nem lenne benne semmi érdekes. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van az élő víz. Köszönjük, hogy te tudod a tieidet kreatívvá, emberivé tenni. Segíts, Urunk, hogy ezt a te világosságodban lássuk. És kérünk jó beszélgetést. Kérjük, hozd elő a mi igazi kérdéseinket. És hadd keressük te nálad mindegyikre a választ. Amen. Amen.